Sziasztok, ez a Pre-Európa League harmadik adása. Túl vagyunk az első olyan hétvégén, hogy mind a négy top bajnokságot figyelni tudtátok, és a fiúk ezt az Európa League-ben ki is beszélték. Hogyha nem találtátok, az azért volt, mert nem mentetek fel a premierleague.hu-ra, és még nem fizettetek elő, úgyhogy itt a lehetőség és az alkalom, érdemes meghallgatni. Hát Szabó Pit most nincs itt, pedig ő nagyon meg szokta könnyíteni a dolgomat, mert mindig arzenálmezben jön, úgyhogy most Vályi Bence és Sós Márk ülnek itt mellettem. Velük nehezebb a dolgom, szerencsére nem cseréltek pólót, meg inget, mert akkor úgy láttam, úgy jártam volna, mint a kolléganő a Bundesligában, akit nagyon-nagyon-nagyon csúnyán kinevettetek az Európa League-ben. Ezért is érdemes előfizetni.
Zita, szerintem kedvesek voltunk, én azon gondolkodtam, a srácok eleve beszóltak, hogy írtam, hogy női műsorvezető. Ez úgy történt, hogy megírtam, hogy szőke női műsorvezető, majd mondtam, hogy ez nem jó, mert ez nálunk érzékeny pont, úgyhogy nem szivatom meg azt, akit egyébként kedvelünk meg itt van a műsorban, és azt kivettem végül.
Hát nagyon szép, Bence. De... jobban jártam volna, hogy ezt nem meséled el.
Zita, ott mit csináltál volna? Tehát ott fogod, összekerüled a két embert, és akkor ott állsz a beszélgetésben, hogy ezt így bemondtad, és visszamondja, hogy jó, de én igazából azt ugye tudod, hogy nem Frankfurt játékos vagyok.
Ha nem tudod, ki van ott veled szembe, nem mintha velem előfordult volna, akkor alibi kérdéssel mész. Tehát alibi kérdéssel mész, és addig megpróbálod.
Hát ő is azt próbálta, csak véletlenül belefűzte azt, hogy milyen volt a győzelem.
Hát de akkor nem fűzött be, érted? Tehát, hogy igen, igen, nehéz, ez meg nehéz innen visszajönni. Na, de beszéljünk boldog pillanatokról is. Márk, te boldog vagy itt az első két forduló után a Liverpool kapcsán?
Hát,
mondd azt, hogy igen.
A pontok megszerzése miatt igen, de abszolút nem. Pont ugye erről beszélgettünk tegnap is a League főadásban, hogy hát ez borzasztóan néz ki a Liverpoolnak egyelőre, gyakorlatilag minden szinten. És hát mindjárt beszélgetni fogunk még egy meccsről, ami még lehet, hogy borzasztóan fog kinézni, nem tudom, meglátjuk.
Jó, hát azért most nem kell sajnáltatni magadat, vagy magatokat, mert vasárnap meg milyen boldogok lesztek majd, nem, Bence?
Igen, kint leszünk a meccsen.
Na, de melyik már... meccsen?
Hát, melyiken?
A meccsen.
Borussia Dortmund Union Berlinen. Nem, a Liverpool Arsenalon leszünk majd ott, és ezt most már nagyon várjuk, úgyhogy én majd próbálok ott rendet tenni kint a pálya mellett, meg majd rendet tehetsz közben a stúdióban, és akkor így igazából egyébként együtt fogunk dolgozni, csak most egy picit
kicsit
más
távol
felállásban.
Igen, nem lesztek ilyen közel. De nem baj, irigykedem egy picit, de nagyon jó lesz, meg majd akkor összedolgozunk egy picit. Még egy dolog, amire szeretnék visszatérni a múltkori Pre-Európa League adásra, hogy felvetettem ugye, itt most a Liverpool kapcsán, meg a Liverpool meccsei kapcsán, hogy majd a St. James's Parkban milyen hangulat lesz. Beszéltetek erről is, tudom, jó sokat, arról a meccsről, a Newcastle elleni meccsről, na de akkor most így utólag mondjátok meg, hogy kivel nem indulnátok el egy kocsmai verekedésbe.
Hát az az igazság, hogy a Joe Linton, és nem mondom, miért mondok Union Berlin, meg Joe Linton?
Én nem tudom, én így ültem, tudod, van az a pillanat, hogy így elbizonytalanodsz, hogy most én vagyok a hülye?
Nem, én voltam a hülye, de azt nem. Amikor, ez a nagyon reggel
van. Visszajöttem Londonból, és a baszok egyszerűen hihetetlenek itt ma Budapesten.
De és akkor az a kellemetlen, hogy amúgy tudom, hogy nem úgy kell mondani, de most akkor most javítsam ki, és
hát persze, sokkal jobban kijavított saját
szóval
magad.
Az Union Berlinnel fog a Borussia Dortmund játszani, és a Newcastle Unitedben a Joe Linton nevű brazil játékos játszik, aki jelentősen veszített ilyen aura pontokat ezen a meccsen. Tehát a Grafenberg azért...
Imádom azt a kifejezést amúgy.
Eléggé kikezdte ő neki ezt a fajta ilyen verekedős, kemény gyerek feelingjét. Én bele
gondolom,
már annyira nem mennék.
A meccs előtt szerintem a Slotty leült a Grafenberg, és megmondta, hogy te figyelj, neked egy feladatod van.
Amortizáld
le. A Joe Linton az mázni akar, de menj el edzésre, vedd fel, hogy lehet ilyen bodycheckeket adni, és a Grafenberg fölvette a kesztyűt, és igazából végül tényleg lebodycheckelte párszor a Joe Linton.
Jött ebből egy gondolatom egyébként. Mm-hmm. Elképzeltem, hogy jó ötlet Pete-et odavinni Liverpoolba, mert hogy mi van, hogyha belőle jön ki az állat ilyen szempontból.
Hát a Pete-ből mindig kijön az állat, hogyha Arsenal meccset lát. Ugye,
hát de ez az, de ráadásul hol?
Ugye a Pete ugye két dolgot csinál, van az a mém az Instán, az a TikTokon fut, amikor a kisrác áll elől a hajóban, és ott mutogat, meg nem tudom. Mm-hmm. A Pete ugyanezt csinálja a meccseken, csak az Arsenal védelme próbálja ott, nem tudom, koreografálni, hogy akkor előrébb, hátrébb, borotok
elemetlen. De a stúdióban is ezt csinálja.
Hát,
a stúdióban is ezt csinálja.
Hát, de kint az Emirates-ben, ott ülünk az Emirates-ben, és ott mutogat az embereknek, mögöttem, meg ott rá kell venni az embereket, hogy különben nincs semmi baj vele.
Amúgy
tehát jól
teljesen
van.
Okay,
ez ugye azért lesz elképesztő kellemetlen, mert a médiapáholyban fogunk ülni. Tehát, hogy egyébként ott ugye el kéne játszani talán valamennyire az objektivitásnak a jellegét.
És ott még összeverekszünk a Pittel, az az igaz, hogy jó, mondjuk ez a Sky is megcsinál, Kereger, meg Gerin Evilot veregednek általában. Néha.
Majd együtt csinálják.
Helyes.
Na, figyeljetek, jöttek kommentek, csak egyre reagáljunk így a mai adás kapcsán, hogy valaki írta, hogy ne csak az angollal foglalkozunk. Szerintem nem csak azzal foglalkozunk itt a Európa League-ben, meg ti sem az Európa League-ben, úgyhogy akkor még egyszer elmondom, hogy lehet hallgatni a srácokat a többi topbajnokságról is. A premierleague.hu-n tudtok erre előfizetni. Na, de akkor, hogy bizonyítsuk, hogy tényleg nem csak a Premier League-el foglalkozunk, akkor kezdjünk a Bundesliga-ban, és melyik csapatokkal, Bence?
A Borussia Dortmunddal és az Union Berlinnel.
Jó, és akkor nem velük kezdünk, csak akartam, hogy kimondjad, hanem egyébként a La Ligával kezdünk. Szóval La Ligázzunk, jó? Benne vagytok, és a Barcelonával foglalkozzunk egy picit. Most akkor maradhat az, hogy indoklunk, ugye, hogy miért ezeket a mérkőzéseket választjuk. A Rayo Vallecano Barcelona meccsel kezdünk. Miért?
Azért, mert ez a két csapat a talán legszórakoztatóbb olyan szempontból, hogy kimennek, letámadnak, a Barcelona és a Flick ezt imádja, rohannak össze-vissza, és az elmúlt szezonban elég két meccsükön 10 nagy helyzetet hoztak össze mind a két meccsen egymással szemben. Szóval itt bőve lesznek helyzetek, zicserek, jó foci lesz, és a Vallecano meg egy olyan csapat, amit érdemes nézni különben a spanyol bajnokságban.
Hogyha valaki ott csak a gólokra néz rá, akkor azt gondolná, hogy ez nem volt olyan izgalmas meccs, mert például a másodikon a visszavágón idézőjelben ott a Barca csak 1-0-ra nyert egy 11-essel, de majdnem 3-as XG-jük volt, tehát ott is rengeteg lövésük, meg nagy helyzetük volt.
Nagyon vigyázzatok, hogy mit mondtak, mert ugye Pete kiderült, hogy nagyon jól tud jósolni.
Jaj.
De most miért? Miért ne emeljük
adjuk
fel?
Alá a lobat
de miért
legalább?
Ne emeljük fel? De ez így van, úgyhogy majd a szavaitokon is így gondolkozatok. Viszont mondtátok azt, hogy előző meccsekből ki lehet indulni, tök jó, hogy most már ott tartunk, hogy most már ebben a szezonban is van mihez visszanyúlni, úgyhogy akkor a Rayo Vallecanóval kezdjünk egy picit, és azt mondjátok el, hogy mit láttatok az előző meccseken. Mennyire csalóka?
Az, hogy mennyire verték meg például az első fordulóban a Gironát? Hát a Girona jelen pillanatban a Liga messze legrosszabb csapatának tűnik. Elképesztő rossz, hogy milyen szinten átjáróház a teljes csapat. Ugye utána a következő héten a Valenciával játszottak, azt hiszem, és ők is teljesen leamortizálták őket. Ezt majd mindjárt megnézem.
Nem a Bilbao volt.
Szerintem lépjünk tovább, kivett
igen, a Girona. Igen, teljesen Girona lényegtelen, mert a, szerintem nem a Gironáról akarunk beszélni. Én szerintem jelen pillanatban ők néznek ki a legrosszabbul. De igazából azért releváns ez, mert a Rayónak azért a támadósora az nem feltétlen van tele olyan játékosokkal, akik bárkit le tudnak bontani. Ők letámadni szeretnének, az Iñigo Pérez az edzőjük, aki az Andoni Rárolának volt a másodedzője, és az ő taktikájuk, meg az ő hozzáállásuk, a játékmodelljük is pontosan arra épül, mint amire a Bournemouth csapata épül. Letámadni szeretnének, kimennek egy adott pontján a mérkőzésnek, meg triggerekre emberig, próbálják megszerezni magasan a labdát, és akkor abból alakítanak ki helyzeteket. Hát azért gólok azok olyan nagy mennyiségben nem jönnek, tehát tavaly például a bajnokságban 6 góllal lehetett a házi góllövő listájuknak az élén végezni, azért szerintem sok mindent elárul, úgyhogy én azért...
Igen, csak ez a csalóka benne, hogyha innen közelítünk, kizöldítjük meg, azt lehet érezni, hogy ez egy rossz csapat, nem jó nézni a meccseiket, de olyan, mint a Bournemouth igazából rohadt jó nézni a meccseiket, mert nem az történik, hogy a kis csapat beávédekezni, és akkor nézzük, hogy a busz sikerül-e feltörni,
kis csapatok nem. Ellen szerintem nem jó nézni nem. A Rayo meccseket, de ez mert igazából ugye ott megpróbálnak letámadni, és elrontják az ellenfélnek a játékát, de ők nem nagyon tudnak reálni. Most szerencsére igen, ez picit másképpen lesz, mert az ellenfél elképesztő támadósorral érkezik, és ők is majd megpróbálják őket direkt támadásokkal megfirkálni.
De akkor hova lehet őket belőni idénre?
Hát szerintem nagyjából ugyanaz, mint tavaly. Uh-huh. Tehát ugye azért a spanyol bajnokság az alsó tízese az nem tűnik annyira erősnek. A felső tízesből meg igazából, nem tudom, 10-től egészen 4-ig nagyjából ott azért nem tudjuk, hogy ki hol van. Most a Villarreal jól néz ki az első két fordulóban, akkor ők verték meg a Gironát 5-0-ra most az elmúlt forduló, vagy 6-0-ra, tehát hogy ők kapták még egyszer a Gironát.
Igen, azt hittem, a Rayot kérdezett, hogy ők kivel játszott.
De a Villarreal volt, de hogy alapvetően ők még nagyjából jól néznek ki, de hogy ezen belül már ki az, aki ott jó lesz, ki nem lesz, azt nem tudjuk. A Vallecanónak meg pont emiatt a stílus miatt nagyon magasan van a padlója az, hogy ők igazából elrontják nagyon sok csapatnak a játékát. Nagyon nehéz ellenük játszani, mert a védekezésük emiatt kifejezetten jól is nézi számok szintjén is. És tényleg szerintem ez a fontos, a Iñigo Pérez, amit mondott a Bence, hogy ez gyakorlatilag az Iraola csapat, mert ugye az Iraolának a második edzője maradt itt, ugye azért nem ment tovább, szegény Bormuza nem kapott engedélyt arra, hogy a letelepedjen ott, hát ez egy munkavási engedélyt. És hát a probléma szerintem egy a Vallecanónál, az a konferencia liga. Hogy egyszerűen bejutottak, amivel nem tudom, akartak-e bejutni, őszintén szólva.
És hogy igazolgattak játékosokat, de hogy ez valójában mennyit fog segíteni a mélységükön, az egy nagyon nagy kérdés.
És tudjátok, hogy ez mindig olyan érdekes, hogy itt találgatjuk, hogy akartak-e, be akartak-e jutni, aztán erre sose kapunk választ, mert senki nem áll ki, hogy gyerekek, bejutottunk a konferencia ligába. abszolút nem akartunk.
Az olasz csapatok ezt még ilyen 5-8 évvel ezelőtt ezt megmutatták, hogy ők nem akarnak ott játszani. Tehát oda mentek, kiment a C csapat, meg az IFI, és akkor kiesett gyorsan.
Az Európa Ligának az utolsó csoportmeccsére kiküldték a B csapatot, és hát valamilyen ciprusi ellenfél ellen kikaptak, akkor úgy látta az ellenfél, vagy látta az ember, hogy annyira ők lehet, hogy nem akartak itt lenni.
De a spanyolok pedig egyértelműen ők azért meg akarják mutatni magukat, inkább ez a baj ebben a Vallecanóval nekem, hogy alapvetően a játékosok, hát nem fiatalok, akik itt vannak, tehát az átlag életkor az egészen magas, az igazolásoknak is az átlag életkor elég magas itt, szóval itt ahhoz képest, hogy például a Bormuzban, amit látunk, hogy építenek fel játékosokat, itt a Vallecanónál annyira nem látom, pedig a játékmodell megadná azt, hogy itt fiatal játékosok lennének, el lehetne őket adni, és akkor ebből visszaforgatni, ezt még nem látom, 13. a bérkeret ennek a csapatnak, és ahhoz képest voltak 8. Ez egy hatalmas felülteljesítés, én ugyanezt várom tőlük, mondom, a konferenciálőgő az belzavarhat.
Azt mondtad, hogy vannak játékosok, akik meg akarják mutatni magukat, hát vannak játékosok, akik meg akarják mutatni magukat a másik oldalon, és akkor Rashfordról beszéljünk szerintem, mert nagyon izgalmas az ő sztoria, az ő története, meg hát engem érdekel, hogy hova fog ez az egész kifutni.
Hát sok embert érdekel.
Igen, a Márkon már a Rashforddal kapcsolatban, meg az ő előző heti Levante elleni teljesítményével egy picit már összekülönböztünk, mert másképpen láttuk, hogy ő milyen volt az első fél időben.
Kamera előtt?
Igen.
Abszolút, a Európa Ligában volt ez.
Igen. Én azt mondtam, hogy szerintem ő jó teljesítmény nyújtott alapvetően. A Márk inkább azt nehezményezte emlékeim szerint, hogy még nem nagyon van meg a szinergia a mellette lévő játékosok, például az Alejandro Baldéval. Ezt teljesen megadom, csak ettől függetlenül szerintem, amiben jó a Rashford, hogy mennyire direkten rá tud cselezni játékosokra, utána próbál indulni a védelem mögé, abban már most is nagyon jó volt, csak egy picit idő kell neki, még beszokik ebbe a csapatba. A másik pedig, hogy ugye miatta, és hogy egy picit másképp lehessen rotálni ezt a csapatot, a Rafinha 10-esként játszott a Levante ellen, és szerintem az sokkal rosszabbul állt neki is, meg a csapatnak is, mint hogyha egy Dani Olmo van ott a sorok között, aki fel tudja venni a labdát, tényleg úgy összetudja kötni a támadásokat, ahogyan egy 10-estől azt elvárná az ember, és én inkább arra leszek majd kíváncsi, hogyha Rashford benne van a csapatban, hogy milyen, amikor ő Dani Olmoval bent van bent a csapatban, vagy Gavival van bent a csapatban 10-esként.
Szerintem ezt nem fogjuk meglátni. Mert ha van Rafinha és elérhető Rafinha, akkor őt nem fogják kivenni a keretből.
Ez mondjuk baj, mert ő tavaly is színni lett játszatva.
Ez kérdés, hogy bírja, az nem is kérdés, csak ettől függetlenül a tavalyi legjobb játékosodat? Mert talán ő volt a legjobb azért Lamine Yamal mellett, külön még Pedrit is idehoznám. Azért ők voltak a legjobb játékosok a Barcelonában, most akkor kiveszed azért, mert itt van Marcus Rashford. Én inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy Rafinha kerül a balszélre, és Dani Olmo középre, és akkor Rashford meg a padra kerül. Tehát szerintem ez is működik.
Hát ez az alapkezdője a Barcelonának, igen, ez nem változott.
A Rashfordnak az impaktja az jöhet bárhonnan igazából. Most már tudjuk, hogy Dani Olmoval különben regisztrációs problémák is vannak. Kérdés, hogy szeptemberben játszott-e vagy nem. Ez különben hihetetlen, hogy a Barcelonától ez valahogy, nem tudom, úgy érzem, hogy ez soha nem fog eltávolozni.
Fogunk Európát fölvenni úgy, hogy nem fogunk erről beszélni, hogy egy regisztrációs problémák van.
Várjátok, ha csinálnátok egy ilyen szezon előtti bingót, amiben be kéne írni két teljesen fix dolgot a Barcelonával kapcsolatban, ami tuti hozzásegítiteket a bingóhoz, akkor mi lenne az a kettő?
Hát az, hogy Laporta és Haberte teljesen más gondol arra, hogy lehet elérni azt, hogy
milyen
lehet regisztrálni játékosokat. Tehát elmondják azt, hogy a Laporta már minden, már tavaly is elmondta 8-szor az, hogy nyugodjunk meg, ezzel most már egy-egy arányban lehet regisztrálni játékosokat. Hát ott már mindig elhangzik, hogy hát még nem értek el oda, még nem sikerült értékesíteni a VIP szektorokat, amíg be nem fejezett Camp Nou-ban.
Hát
tehát ugye erről szól a
játék. Itt a másik, akkor fel lehetne még írni a bingóra ezt a pénzkérdést is, nem?
Abszolút. Vagy azt, hogy a Camp Nou-ban mikor érkezik meg a Barcelona, ugye ez is úgy mindig ilyen, hát a negyedik forduló talán igen, vagy a BL első, de ugye a BL-ben ki van írva, hogy nem lehet két hazai pályád a liga részben, amikor még 7 vagy 8 meccsük van. Tehát ha nem a Camp Nou-ban kezdik el, akkor végig a másik stadionba kell játszani. Akkor ez most megint eltolja az egésznek az átudását, szóval hú, vannak itt problémák még mindig.
Igen, de ez a bingo, ez jó. Ilyet játszhatnánk majd legközelebb tényleg. Visszatérve még Rashfordra egy pillanatra, beszéltünk itt arról, hogy ő miatta is kell egy kicsit átalakítani a csapatot, csak nekem itt az a kérdés, hogy ez mennyire fog csattanni majd rajta, akár most itt külső hangok tekintetében, azért Spanyolországban azok meg szoktak érkezni, nem? És akkor szerintem óvatosan fogalmaztam, tehát azért átélt ilyen dolgokat a közelmúltban Rashford, de hát ez se lehet kellemes.
Nem, biztos, hogy nem. És hogyha ő mondjuk el fog kezdeni kiadni helyzeteket, mint ami a felkészülési szezon során megtörtént, hogy kiadott helyzeteket, akkor utána a katalán sajtó az elég hamar szokott lecsapni a Barcelona játékosaira egy hosszabb sorozatnál.
Hozzászokott.
Igen, annál biztos nem lesz rosszabb. Tehát itt lehet, hogy mondjuk azt legalább nem fogják megérni, hogy éppen aktuálisan milyen autót vett, vagy milyen házat vett, meg nem tudom.
Megfogják, csak megszoktam már szerintem.
Jó, minden esetre látjátok a Flick receptet akkor?
Szerintem még nincs meg. Nincs? Meg nem is kell. Tehát szerintem Marcus Rashford idejött kölcsönbe, megnézik, hogy mit tudjunk tenni be a szezonba. Ha lesz egy hatalmas nagy breakout éve, és hihetetlen jól fogja keresni a mélységet, és ebből rúg 20-25 gólt, akkor elgondolkoznak egyáltalán, hogy megvegyék-e. De ne felejtsük el, hatalmas a fizetése Marcus Rashfordnak. Hozza magával ezt a hírverést is, ami folyamatosan erről szól, hogy akkor Rashford rugott-e gólt, nem, akkor most csere, játszik-e, vagy nem játszik, most mi lesz vele. Szerintem ez nem kell a Barcelonának, ez egy sokkal jobb csapat alapvetően annál, mint hogy Marcus Rashford kellene.
A Laporta lehet, hogy nem ért egyet ezzel.
Én ezt elfogadom, csak ettől függetlenül szerintem a Marcus Rashford az lehet, hogy már nem is a Barcelona szintje őszintén. Szerintem a Barcelona most lehet, hogy fölötte van.
A Mark az folyamatosan évek óta egy igaz ilyen Rashford héter, már a Manchester Unitedben is így volt. Biztos a sok Liverpool ellen rúgott gólja az, ami ezt mondatja a Markkal. Semmi más objektív oka nem lehet ennek.
Én a Marcus Rashfordot szeretem, szerintem nagyon limitált profil, aki abban nagyon jó, amit tud. A Barcelona pedig, ahogy most építkezik, és amilyen játékosai vannak alapvetően, és legtöbben a La Masiáról különben, meg ilyen plusz Rafinhákkal, Lewandowskival kiegészítve, azért az egy nagyon komplex csapat, amit itt látunk. Én a Rashfordot egy tök jó kiegészítő elemnek látom, és tökre látom, hogy ide illik. Az, hogy a hosszú távon meghatározó elem lesz a Barcelonának, az abszolút nem.
Na, mik a szavaink akkor? Mármint a ti szavaitok, ugye én csak műsorvezető vagyok. Úgyhogy mik a szavaitok erre a meccsre?
Én nekem popcorn.
Igen?
A Barcelona meccseit egyszerűen nézni kell, ezt a Levante elleni meccs is visszaigazolta, hogyha valaki ezzel szokott még szenvedni rajtam kívül, hogy a párjával otthon elkezdik nézegetni, hogy milyen filmre lehet elmenni a moziba, és így ránézel arra, hogy mik vannak, és nem találsz semmit, akkor azt ajánlom, hogy nézzétek meg, hogy mikor van a Barcelona mérkőzése, menjetek el popcornért.
Azt a beszélgetésre szelgöttem a Bogival, azt mondod, hogy napján megnéztem a mozi műsor.
Semmi jó film nincs.
A Pesti este.
Viszont a Barca meccs.
És akkor megnéztem ott, de hát van egy Barca meccs.
Várj, és erre Bogi.
Csináljuk.
Hát erre azt mondja, Bogi, hogy csinálom, hozd a popcorn.
Nachos is van itthon. Jó, teszem hozzá, külön, ha ki lehet menni a meccsre. Nekem egy jó barátom kinnél Valenciában, ő szokott járni elég a meccsekre, azt mondja, hogy ott el lehet hívni.
Ezt mondjuk elég korlátott számban tudom felajánlani, hogy a Barcelona meccseire így ki tudunk ugrani.
Nekem szegény Isten nyugosztalja Kati Bélát, nem vagyok buzi dolgot mondanám be ide, ez a meccs erről szól. Mindkét egyző ezt üvöltje a saját játékosan, és nyomni fogják, és emiatt ez egy nagyon faszak is meccs lesz.
Ti ezt nagyon jól nyomjátok ezeket a szavakat, nekem tetszik. Meg így, hogy Bence, hogy megtanultam most már kimondani a csapatok neveit is, most ez már nem beugratás, Bence. Mi következik?
Az Union Berlin mérkőzés a Borussia Dortmunddal?
Nagyon szép, nagyon szép.
Most már egy picit bemelegettem, az volt az elején a baj, hogy ott nagyon rozsdás voltam még, úgyhogy azért voltak ilyen problémák.
És mondhatnánk, hogy azért választottuk ezt a meccset, hogy Bencét ki tudjuk javítani, mert ugye itt ez a közeg erről szól, de nem. Miért választottuk ezt a meccset?
Szóval két dolog miatt. Az egyik az Schiff meg az Unió miatt, szerintem az Uniónról néha beszélni kell, mert ez egy kis, nem tudom, kis szeretetcsomag a Bundesligában magával a stadionnal, ahogy fölépítették, közösségi finanszírozás.
A csapatjátéka semmiképpen, és de a klubnak a körítése az, igen.
Most be fogom fejezni még. Az, hogy mi a pozitív része ennek, az, hogy ott van egy ilyen csapat, ami folyamatosan felülteljesít, és igen, a tavaly szezon az inkább már a kiesés elleni harcról szólt, de hát volt két évvel ezelőtt még ugye európai kupákért ment ez a csapat alapvetően, és mellette pedig ők maximalizálnak maximum. Tehát ők az ötödik legkevesebb pénzt költik el bérekre az egész Bundesligában, és ehhez képest felülteljesítettek. Én azt gondolom, két és három évvel ezelőtt is, én azt gondolom, hogy ez a szezon is arról fog szólni, hogy inkább valahogy bennmaradjanak ebben a bajnokságban, és ez a fő cél. Viszont ha azt kell megmondani, hogy ki az, aki nagyon nehéz játszani, az Union Berlin, akik ebben az 5-3-2-vel beállnak eléd, és borzasztó nehéz felbontani ezt a csapatot. Nagyon mélyen védekeznek, és ebbe Schiffinek különben kijönnek azok a skilljei, amik neki nagyon erősek. Egyrészt az, hogy nagyon sokat dolgozik, elképesztő mennyiségű szerelése volt különben, és nagyon jó arányban nyerte a bárhacét már a Stuttgart ellen, és az egyik legjobb volt szerintem az Uniónnak. És mellette, amit nagyon tudnak, az, hogy abból nagyon gyors kontrákat vezessenek.
Hát abban a Schiffinek elképesztő fontos szerepe van, és egyébként lehet, hogy podcastet kéne csinálnunk, meg műsorokat kéne csinálnunk, mert én is ezt akartam mondani, hogy a Schäfer Andris miatt, akit azért mégiscsak meg kell beszélni néha, hogy milyen szerepe van
nem szoktunk,
a klubjában.
Nem, heti hány órát beszéltek?
Hát azt inkább nem mondjuk el. Márka, még szoktunk telefonálni is mellette néha, úgyhogy még az a műsoroknál
neked
is hosszabb
felveszi?
Idő. Igen.
Ja, jó.
Hát itt hát. Most erre hadd nem mondjak semmit inkább. Menjünk tovább. Szóval a Schäfer Andrisnak azért van elképesztő fontos szerepe, mert az Unión, amikor fordul le és próbál gyorsan támadni, nagyon keveset van náluk a labda. Az, hogyha a labdaszerzések után legyen valaki, aki ki tudja a visszatámadás alól cipelni a labdát, aki el tudja indítani a kontrákat, hát ebben az Andrisnak elképesztő fontos szerepe van, mert ő az, aki cselekkeli a labdacipelésekkel gyorsan, egy picit ki tudja rántani ott nyomás alól a labdát, és akkor utána teszik ki a szélre, futnak előre, utána ő érkezik is befelé a 16-oson belőle, és akkor próbálnak valahogy ebből kialakítani. Hát olyan sokat általában azért nem szoktak ebből kialakítani, de ettől függetlenül nagyon kellemetlen meccseik vannak az ellenfeleknek.
Kiemeltétek ezt az alacsony labdabirtoklást, ez várható szerintetek idén is?
Hát igen. Az a alacsony labdabirtoklás, azt szerintem ez egy ilyen nagyon finom és visszafogott ilyen politikailag.
Mint én. Na,
abszolút, igen. Zita.
És akkor most jöhettek.
És ami a felszín alatt van, igen, de a politikailag korrekt megfogott. 25% az valami kriminálisan alacsony.
Hát annyit van az Uniónnál a labda, mint amennyit a Newcastle Liverpoolon volt játékban a labda.
És különben kevesebbet, ugye? De brutális, hát a 25% az nagyon-nagyon kevés. Viszont ugye emiatt nagyon kellemetlenül játszani, mert elvenni el lehet tőlük a labdát, csak nem lehet kontrázni, mert ott állnak a saját kapujuk előtt, aztán néha elrohannak ellened. Az a Stuttgart ellen az egy akkora mágdaráló volt, hogy ezt mondjuk ki. Tehát, hogy 0 darab nagy helyzetből rúgtak 2 gólt, kaptak 4 nagy helyzetet, 21 lövést a saját kapujukra. Azért az ott, tehát az ott mindenki jött ebből, és persze kell egy nagyon jó kapus teljesítmény hozzá, kell egy brutálisan jó hangulat, ami ott van különben Berlinben. Szóval nekem...
Meg kell a Stuttgart is, akik és... ugye ezt notoriusan megismétlik minden egyes szezonban néhány alkalommal.
Ők a Bundesliga Brighton-ja, akik mindig alulrúgják a várható góljaikat, de ettől függetlenül ez az Union Berlin szerintem, és a Schäfi is személyesen is ismerjük, és szeretjük, szerintem én ezért szeretem, mert ilyen kis ékszerdobozott a Bundesligában, hogy lehet ezt nagyon kicsi csapatként, ami még mindig nagyon kicsi csapatként viselkedik, bemaradni a Bundesligában, szerintem ez egy ilyen kis love story, és azt remélem, hogy maradnak, meg kellenek ilyenek a Bundesligában is.
Tehát akkor ez a szint, ez az elvárás erre a szezonra, akkor ezzel egyetértesz te is, Bence. Jó, hát csak akkor ilyenkor ugye jönnek azok a meccsek, mint például a Dortmund elleni majd, ami valószínűleg nem lesz egyszerű.
Nagyon érdekes, én ezen gondolkodtam, hogy hogyan lehetne megfelelőképpen felvázolni, hogy milyen mérkőzés lesz ez. Mert az előző, ugye tavaly volt egy 6-0-ás Borussia Dortmund győzelem, és az már a Niko Kovácssal volt. Ami szerintem valami elképesztő módon torzítja, ha csak az eredményt nézzük meg, hogy milyen meccs volt. Sőt, még hogyha egyébként egy picit tovább nézzük, akkor a várható gólokban is 4,8-ig jutott a Borussia Dortmund. De hogyha visszanézi az ember ezt a mérkőzést, meg hogy hogyan alakult az egész. Hát a 25. percben a Dortmund megszerzi a vezetést a Riasonnak egy ilyen védő megpattanó lövésével, teljesen random, bele nyomott így a 16-osnak a vonalánál. Addig volt 3 lövése a Dortmundnak, mind értéktelenebb az értéktelenebbnél, és utána elkezdett egy picit kinyírni az Union Berlin, még megvan az első félidő végén a második gól, nyomják végig a második félidőt, és igazából az utolsó 10 percre esik szanaszéjjel az Union Berlin, ahol már tényleg folyamatosan zicserekre halmoz a Borussia Dortmund, de azért összességében, hogyha az egész meccset nézzük, az nem volt egy ilyen überdomináns teljesítmény, ahol le volt játszva a pályáról az Union, mert hogy folyamatosan nyelték végig az egész zicsereket. Én most is ezt várom inkább, hogy a Dortmund nagyon fog szenvedni. Kovácssal nagyon kevés jó fegyvere van ennek a csapatnak felállt védekezések ellen, és ebben nem lesz semmi változás, mert igazából ugye nem érkezett erre játékos, aki tudott volna ezen változtatni az idei szezon során.
Hát, és Niko Kovácsról azért nem lehet elvárni egy csapattól, hogy valami ultra dominás focit mutasson, ő nem ezt csinálja. Ő hoz egy nagyon jó padlót ennek a csapatnak, van egy alapjáték, ez a 3 védős játék, amit már ismerünk tőle, amit úgy hozza azt, amit egy Dortmund tud, ami a másik legnagyobb bérkeretkőben a bajnokságban, amiatt igazából oda kell érniük a top 3-ba egy pillanat alatt nagyon gyorsan, és azt gondolom, hogy ez meg is lesz nekik.
Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos.
Én az... Én nem látom most a Bundesliga-ba kik fognak kiemelkedni. A Leverkusen se úgy tűnik, mint aki most nagyon-nagyon jól fog kilincni idén. Az, hogy ki lesz, aki a Frankfurt, nagyon jó lesz, nem tudjuk.
A Frankfurt nagyon jónak néz ki, a Leverkusenben egyelőre nagyon sok a változó, tehát ott azért ők ennél csak jobbak tudnak lenni, meg nagyon sok fiatal játékos érkezett, akiknek be kell szokni, be kell robbanni. Szerintem az sokkal jobban fog kinézni majd a szezon második felére.
Igen, csak ettől függetlenül ezt érzem, hogy a Niko Kovács viszont ő mindig azt tudta hozni a csapattal, ami úgy benne volt. Szerintem ez a Dortmund azon benne, hogy bejönnek második, harmadik, negyedik helyre, sima BL bejutás, és mellett azért nem lesz annyira izgalmas ez a csapat, viszont az, hogy mennyire tértek el a saját, nem tudom, filozófiájuktól, attól, hogy fiatal játékosok, felfuttatjuk, eladjuk őket, és egy ilyen elképesztő keltető volt, főleg Klopp időszaka óta. Én azt érzem, különben azért visszatértek egy kicsit ehhez, mert hoztak most olyan játékosokat, a Jobe Bellingham, meg a Csukwu Mbeumo, és egy olyanok, akik a Premier League-ből érkeznek, angolok, fiatalok, és nem lesznek nagyon jók, mert a Jobe Bellingham nem egy Jude Bellingham, tehát hogy nem azt kell várni tőle, hogy a Real Madrid igazolja majd 100 millióért, de el fogja vinni majd szerintem én a West Ham United 60 millióért, és csinálok a profitot.
Kit látsz még ilyet, akit viszonylag nagyobb összegért el tudnak adni a közeljövőben?
Azt a Schlotterbeck ilyen, aki hogyha visszatér a sérüléséből, akkor tehát ő érte elképesztő pénzt is kell fizetni, mert annyira ritka profil ez a bal lábas középső hátvéd, aki nagyon progresszív a labdával, különben védőszkillekben is teljesen rendben van, szerintem sokan akarnak ilyen játékos.
Még néha pontrugásokat is szokott rugni.
Pontrugásokat is néha rúg, meg különben fejelése is teljesen rendben van, szóval én azt gondolom, hogy ő sok pénzért fog elmenni. Ő azért nem ment el ezen a nyáron, én azt gondolom, mert sérült volt, tehát különben ment volna. És a másik pedig a Maxi Bayer, akiért különben már most ebben a szezonban is, vagy a átkezdési szezonnak a végén is lehet, hogy még érkezik ajánlat érte. Ugye most hallani már ilyen hangokat, aki egy nagyon fiatal, ügyes játékos, aki tavaly hozott ugye a Dortmund, és nem láttuk azt, ami szerintem jobban benne van eddig, és szerintem benne van, hogy el tudják azért adni nagy pénzt is.
És erre meg szükség van, nem? Mert hogyha most megnézed, eladtak játékosokat, és ezt tudjátok, egy kicsit ilyen női matek, hogy bemész a boltba, vásárolsz, és nem érted, hogy miért úgy áll a bankszámlád, és mi történt. Hogy ők adnak el játékosokat, tehát próbálnak ugye bevételhez jutni, de annyira magas bevételhez meg nem jutottak ezzel.
Hát, mert nincsenek meg azért ezek a nagyon nagy potenciálú játékosok. Én azért annyira nem értek egyet azzal, amit a Márk mond. Mm. Tehát, hogy itt lehet találni nagyjából piacképes játékosokat. A Maxi Bayer az szerintem például a Brennan Johnsonnak egy picit rosszabb kiadása, ami egy ilyen használható profil egy top csapatnál.
Mennyi érvetik a Brennan Johnson?
Hát értem, de ő ugye brit, az egy picit fölnyomja.
Jó, az útleveletben segít az,
hogy érkezett, tehát hogy lehet használni, és ugye a Bayer egy picit rosszabb kiadása neki, mert odaér a végén a támadásoknak, és tud gólokat adni egy csapatnak, de mondjuk azért nem mondanám, hogy feltétlen minden top csapatba őt el tudott küldeni, és a Dortmund azért sok pénzért csak top csapatba tud eladni, ami tényleg a top-top-top szint. Most az Anselminót még a Csukwu Mbeumo mellett kölcsönvették, a Chelsea-től őt ugye nem is megszerezték, hanem csak kölcsönvették, hogy egyáltalán legyen valamiféle mélysége a középhátvéd poszton ennek a csapatnak. A Csukwu Mbeumo egy elképesztő tehetséges, látványos játékú játékos, de hát alig tud pályán lenni, tavaly is a Dortmundban is. Amikor játszott, akkor nagyon jó volt, de akkor sem nagyon tudott pályán maradni, meg a Chelsea-ben sem. Úgyhogy én nagyon-nagyon pesszimista vagyok ezzel az egész projekttel kapcsolatban, ezzel az egész csapattal kapcsolatban. Szerintem nagyon nem jó nézni a Dortmundot. Ezen a meccsen sem lesz nagyon jó nézni őket. Bocsánat, hogy mindig ezzel jövök a Pre-Európában egyes
szóval
mérkőzésen.
Nem egy popcornos meccs akkor, Bence.
Ez nem. Emellé nem fogom tudni bemagyarázni, hogyha leülünk, akkor az jó szórakozás lesz.
Jó, nyilván most beszélgetünk itt problémákról mind a két csapatnál, de azért teljesen más szintű problémák ezek, meg más szinten kell ezek kell megküzdeniük. Na de akkor mik a szavak a meccsel kapcsolatban? Azt már tudjuk, akkor elszpoilerezted, hogy popcorn nem lesz.
Nem, popcorn nem lesz.
Gondolkozhat itt még addig, hogyha
jó,
szeretnél, és akkor
hát ha
Márknak van.
Hát én a Sundit írtam erre, hogy erre kiváló lehet majd elszundítani erre a meccsre.
Tehát ha nem találtok jó filmet a moziba, akkor ne ezt ajánljátok.
Különben szerintem, ami izgalmas lehet, és akkor itt, hogy akkor melyikünk lesz igaz a Bencével, hogy én azt gondolom, hogy a Jobe Bellinghamek, a Csukwu Mbeumok hoznak olyan színet szinten a csapatban, hogy ha már színes ceruzákról szoktunk beszélgetni például a Kemene Szabéval, akkor ők például ilyenek tudnak lenni egy csapatnak, és a Jobe Bellingham meg tud érkezni a 16-oson belőle, ha kell. És ott van egy Girassi, aki továbbra is az egy legalul értékeltebb csatára az egész topligáknak, csak már nem annyira fiatal.
Ő fénylik ebből a csapatból, abszolút. A Girassi, tehát a felállt védelmek ellen a legnagyobb fegyvere a Dortmundnak az, hogy valahol ott így eljuttatják a Girassihoz a labdát, és akkor ő így csinál dolgokat, meg gólokat a semmiből. Úgyhogy én lehet, hogy valami hasonló nyomvonalon mondva azt mondanám, hogy nem tudom, römizés. És mindenki kátyázgasson közben, és hogyha kihúzzák a Jolly Jokert, a Girassit, römizés. Akkor meg vagyunk.
Szerintem de a egyébként... Ninja Joker, de mindegy.
Römibe? Römibe? Én nem tudom, römizni. Ja, römibe?
Igen.
Az van Joker?
Persze, hát az francia kártyával.
Jó, akkor jó.
Már most összezavarodtam, hogy az, amikor ki kell raknod a terceket, meg ilyenek. Igen, ugye? Ott van Joker.
Vagy igen. Ugyanolyanokat tudsz gyűjteni, vagy sorokat ugyanolyan tudsz gyűjteni. Ugyanolyan sorok.
Igen, csak most összezavarodtam itt az elnevezéssel kapcsán.
Aha,
igen, igen, igen.
Igen, azt hiszem.
Igen.
Na mindegy, kártyázgassatok közben, és közben
ugye az a kérdés, hogy rablórömi, vagy nem rablórömi, ugye mindig ez a, ez
hát
a nagy kérdés.
Te biztos, hogy csak rablórömit játszol.
Hát én akkor a rablórömi is vagyok, mint az állat.
Békéset azt hagyjuk már.
Az unalmas, ott nem lehet megszivatni a másik.
Igen, az ilyen kooperatív társaságot nem lehet vele játszani, mert jó, de akkor ki fog veszíteni.
Én nem is szeretek ilyeneket. Meg az sem, aminél csöndbe kell maradni.
Tudod, mi a legrosszabb társasjáték, amikor együtt kell lenned az egész csapattal.
Ez a kooperatív, erre utáltam. Én sem értem, na tessék, erről beszélek én is. Nem tudom, hogy...
Hát,
de biztos vannak, akik szeretnek kooperatív társasjátékot
játszani. Családapa az már megtért.
Igen, csak a győzelemre megyünk. Na, de hát így lesznek még a csapatok is majd hétvégén a szériában is. Ahonnan melyik mérkőzést hoztuk el? A Bologna-Como meccset. És na. Miért?
Na ez, és hogyha valaki azt mondja, hogy akkor az előző meccsre azt mondjuk, hogy nem annyira izgalmas, de szerintem annyira meg kell nézni, hogy mi lesz például akár a séféke is. Na ez a meccs az arra azt mondja, hogy na itt érdemes megnézni. Ha valaki azt akarja, hogy jó foci legyen, olyan csapatok akarnak játszani, akik labdával akarnak valamit csinálni, labda nélkül is nagy elképzelésük, hát ez kurva jó lesz, és meg lehet nézni Fabregaszt, aki nagyon gyorsan lesz egy top csapatnak a padján, Nikopászt, aki nagyon gyorsan lesz egy top csapatnak a kezdőjében, és akkor még nem is beszélgettem ilyen Jesus Rodriguezekről, meg ilyenekről, akik azért még bőven vannak a Komóban ilyen játékosok. Na, nekem azt mondom, hogy az előző hétről, és a Pete ott hatalmas nagy sztoriba volt, hogy a Komót akarja nézni, meg mennyire jó volt, meg mondta, hogy a Lációban befűzték az oktatófilmet.
Igen, és rettenetesen lelettünk cseszve a kommentekben, hogy kiröhögtük, hogy a hogy Fabregas Chelsea legenda.
Ja, nem.
Csak mondom. Hát,
én
vicceskedtünk.
Továbbra is tartom, hogy nem Chelsea legenda, de az biztos, hogy ez, amit most a Komóval művel, és én is most direkt azért visszanéztem a Láció elleni meccsüket, hát az tényleg
totális dominancia.
A masszív alázása volt ennek a Lációnak. Hihetetlenül jól nézett ki a Komó gyakorlatilag minden egyes fázisában a meccsnek, és tényleg az, amikor a Nikopászban az látszik, amikor valaki, nem tudom, lejátszik a 18 éves srác a 15 évesek közé, pedig igazából ő a 20 év alatt éti igazából a szériában. Hihetetlen, ami benne van ebben a srácban. Tényleg hihetetlen. És ahogy a föláll ez a Komó, az annyira jó nek a szériának, hogy sokszor azt érezzük, hogy nagyon hasonló dolgot akarnak a csapatok csinálni. Kimennek emberig, vagy ebben a 4-4-2-es blokkba beülnek szépen, és akkor megnézzük, hogy ki tudja feltörni, de nem várnak nagy kockázatot. Na, a Komó az konkrétan, mintha a La Liga, a Premier League-nek a top szintjére érkezett volna, és azt mondja, hogy ezt a taktikát csináljuk, nincsenek annyira jó játékosaink, de igazából megvan a tehetség is ebben. Tehát én Alex Vájék futkosnak ott, akik szerintem ők is majd top csapatoknak az aljára odaférhetnek.
Ja, nem véletlen, hogy azt mondod, hogy mintha a La Ligának a tetejéről érkezett volna meg, mert egy rengeteg spanyol kulcsjátékosa van a Komónak. Most Fabregas nyilatkozta is, hogy hát ők nagyon szívesen alkalmaznának olasz tehetséges fiatalokat, csak hogy hiába keresnek, nem nagyon találnak ilyeneket, úgyhogy inkább Spanyolországból igazolnak, mert onnan tudja, hogy tud hozni potenciállal rendelkező nagyon, már most is nagyon jó játékosokat, és tele van ilyennel a Komó tényleg. Szerintem az a nagyon fontos a Komóval kapcsolatban, hogy ők nem egy ilyen kedves kis csapat. Ebben a szezonban már meglépték azt, hogy ez egy nagyon jó csapat, ami valójában sokkal komolyabb célokért küzdhet már idén is, mint amire gondolnak az emberek, mert hogy tavaly még csak feljutottak, frissen vannak itt a szériában, de ettől függetlenül elképesztő investálás van a tulajdonosi kör részéről, már stadiont akarnak majd építeni, mert ezt el szoktam mindig mondani, hogy voltam ott a stadiont
igen,
megnézni, és nagyon csúnya. De a bérkeretük is elképesztő emelkedett, tehát most már masszívan a középmezőnyben vannak, elképesztő sok pénzt költöttek, főleg olasz csapatokhoz képest. A Komóval szemben reális elvárás, hogy ők európai kupákért küzdjenek idén.
Meg egy kicsit ilyen szerelemprojekt, nem az egész, már mint hogyha abból indulunk ki, hogy itt lehet tartani egy edzőt, itt lehet tartani játékosokat, tehát hogy látnak potenciált ebben a projektben.
Igen, és a Fabregas nagyon okosan csinálta, itt maradt. Én azt gondolom, mert itt tudja próbálgatni azokat az első szájpróbálgatásait, amiket minden edzőnek meg kell csinálnia. Ruben Amorim, meg a Manchester United szegények éppen a legmélyebb bugyrokban vannak ebben a pillanatban. Hát ezt lépi általán Fabregas, és nézi meg azt, hogy mit kell csinálni, amikor majd kijutok Európába is akár itt, vagy pedig itt majd játszani kell az Interrel, és játszani kell majd itt azért a Napolikkal is a szériában, és ott nézzük majd meg, hogy mi az, amikor szembe jön egy olyan csapat, aki sokkal erősebb nálad, és ott kell megmutasni, hogy mit tudsz csinálni. És én azt láttam, hogy Fabregas nagyon jól nyúl a kerethez. Az, hogy ezek például ott volt tényleg, csak nagyon gyorsan taktikailag ez a 4-4-2-es láció, amit látunk elünk, az egy ilyen középen fölállnak, és nagyon szűken vannak, ezt nagyon nehéz átjátszani. És akkor mit csinál? Nem azt, hogy akkor szépen lassan passzolgatunk, hanem pillanat alatt átfogadtak 3-2-5-be, ami klasszikus felállás most mindenhol, de mit csinált még ebből is? Csavart egyből, és egyik középpályás kihúztan a blokkon belülről, ahol nem lehet labdát kapni, és kívülre megkapta a labdát, és felpasszolgatták a szélen, vagy pedig még a vonalak között is kaptak labdákat. És nagyon ebbe volt a Nico Paz, meg a Jesus Rodríguez, ez elképesztő, hogy vonalak között átvették a labdát, és szerintem ezt jó nézni a fociban, amikor egyszer csak azt látod, hogy egyik pillanatra a másikra dinamikussá válik a játék. Mert ez, hogy látod, hogy lassan folyik, ez ugye mindenki kicsit olyan unalmas ma ez a foci, ugye sokszor kapunk mi is kritikát, hogy milyen unalmas a Guardiola foci, de alapvetően az, amikor egyszer csak váltás van, és egy elkezdenek rárohanni az ellenfélre, az meg rohadt látványos, és a Komóban nagyon sok az ilyen váltás. Egyik pillanatra a másikra dinamikussá válik a csapat, és megvannak a játékosok hozzá. Tehát az a Jesus Rodríguez nem hozott jó csel számokat, mert nem tudom, 9 cselből 3 jött be neki, viszont hát ott van a lábán a labda, és lehet látni, hogy ő valamit akar csinálni. Ő rá akar menni az ellenfélre, és meg akarja verni egy az egybe. És nem az van, hogy akkor hát megkapom a labdát, jön az ellenfél, akkor visszapasszolom, járjassuk újra körbe a labdát. Nekem ez tök jól néz ki. Nagyon-nagyon jól nézett ki visszamozgó csatárként fönn. Duvikász, az is tök jól nézett ki. Szóval én azt gondolom, hogy a Komóban megvannak a játékosok, amit a Bence mondta, benn van a pénz is ebben a csapatban, és megvan az a know-how a padon, hogy szeretnénk lebontani az ellenfeleket.
De mihez? Te vagy mire van meg az a kérdés? Itt szóba került már Európa. Európára is akár?
Hát én abszolút ebben vagyok. Tehát még mondtam is a nyáron, hogy a Lációnál például pillanatnyilag én azt gondolom, hogy erősebb kerete van a Komúnak. Ezt meg is mutatták nagyon szépen a Láció elleni mérkőzésen, úgyhogy szerintem simán mehetnek ezért. És még mindig úgy is, hogy rengeteget költöttek, viszonylag magasan van már a bérkeret, még mindig azon, mivel fiatal játékosokat igazolnak, és nem tudom, a Barcelona Akadémiának a legtehetségesebb játékosát hozzák el, hanem a Betisből hozzák el a Rodríguez, meg a Asane Diaw-t, ezért ők azért nem is kell agyon fizetni, viszont lehet, hogy ők igazából minden hónapra jobb játékosok. Abszolút. Szóval egy picit még alul is értékelik a fizetésük azt, hogy milyen jó játékosok.
Bologna ellen is működhet ez a látványos foci?
Működhet, bár nehezebb lesz egyen, mint a Láció ellen, az biztos, mert azért a Bologna simán meg tudja azt csinálni, hogy kimegy emberik, sőt, ezt láttuk legtöbbször tőlük a tavalyi szezonban, hogy átcsúszogattak ebbe, hogy emberik kimennek. Szerintem erre a Komúnak meg lesznek az pont az elmozgó játékosai, pont láttuk az elmozgó kilencesek, egy Nico Paz átveszi a pálya közepén, és még lefordul. Azért azt kikérem magamnak azt a Nico Paz pillanatot, amikor átvette a labdát, megvert egy az egybe egy játékos a pálya közepén, majd rávezette egy másikra, és kihozott egy paszt, ami tökéletes volt. Tehát alig kellett hozzáérni már a csatárnak. Na ez az, amikor szerintem ez a legmagasabb szint, amikor képes vagy a pálya közepén hozni egy nagyon kockázatos, de jó döntést, bevállaltad, és nem az történt, hogy elfogyott a nafta a végére, és akkor hát jó, már nem jó döntést hoztam a végén, hanem tökéletes döntést hozol, és a kiugratás egyik legnehezebb a fociban, nagyon kevés az a jó kiugratás, mert jó, ha erre kell odarag, nem túl erősen, nem túl gyengén, és pont tökéletesen csinálja. Nem véletlenül akarok önállatán elvinni 70 millióért, és nem engedi a Real Madrid, mert ők majd következő éve, nem tudom, 10 millióért visszavásárolják, és eladják majd 100 millióért, tehát ugye valami ilyesmi sztorik lesznek szerintem a Nico Paz kapcsán.
Picit azért félek, amikor a Real Madrid visszaviszi a Nico Paz, hogy nehogy az legyen belőle, hogy kiültetik egy évre a kispadra, és akkor utána onnan majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, mert nagyon nagy vétek lenne ezt a játékos nem engedni futballozni.
Abszolút, tehát neki játszania kell, és szerintem fog, és hát ő szerintem tehetségesebb annál, hogy megtörténjen. Ödegor is azért végül megoldotta, hogy tudjat játszani.
Azért nála volt ilyen időszak, amikor abszolút nem nagyon játszott, és azt
a fiatal még szeretném. Viszont a Bolognára visszatérve ők meg ugye a Rómával játszottak az előző fordulóban, ami egy kifejezetten rossz párharc nekik, mert ez a
Pont az volt, amit mondtál, hogy mind a két csapat ki akar menni emberig, és akkor arra szólt az egész mérkőzés, hogy melyik csapat tud találni pont egy ilyen rotációt, egy ilyen pozícióváltást, amiből véletlenül meg tudják játszani a szabad embert, és akkor onnan tudnak építkezni. Hát a Róma ezt egyet többször csinálta meg, mint a Bologna. Nem tudom, hogy milyen meccs lesz pont emiatt, mert picit tavaly is volt, amikor voltak szériá párharcok, amit nagyon vártunk, hogy nagyon izgalmas lesz, mert majd kimennek, és akkor utána meg pont az volt, hogy megölték egymást picit a csapatok, de tényleg, hogyha van olyan együttes a szériában, aminek megvan a fegyvere, hogy pont ezeket a rotációkat megtalálja a Bologna ellen, akkor az pont a Komú.
Szerintem megvan a fegyvere, de nincs meg a tehetsége elég, hogy folyamatosan megcsinálsz konzisztensen, ezért lesznek a Bolognának helyzetejében. Tehát el fogja néha adogatni a komor labdát, a Bologna sokkal agresszívabb lesz, mint amit a Lációtól láttunk, ezért lesznek helyzetei a Bolognának, és én azt gondolom, és arra rá fognak menni, szerintem a Bologna nehéz helyzetben van, meg Italiano is nehéz helyzetben van, mert eladták a legjobb játékosait megint. Tavaly ez is megtörtént, és azért a pótlások egyelőre még annyira nem úgy tűnnek, mintha jól működnének, tehát a Bolognának ez a nagy kérdése, pedig az egy tök jó projekt, egy tök szép projekt, és azt gondolom, hogy Bologna helyére majd lehet, hogy a Como fog érkezni.
Ezt akartam kérdezni, hogy ott a Comonál nagyon-nagyon látszik a projekt, meg hogy merre halad, hogy a Bolognánál, látjátok?
Én nem. Tök őszintén mondom, a Bologna az elmúlt években egy nagyon jól felépített csapat volt, aminek a kiválasztása elképesztő jól működött. Megtaláltak olyan játékosokat, akikkel sokkal inkább feljebb tudtak jutni, mint ahova adott esetben az ember gondolta volna, őket felül tudtak teljesíteni. Látható is, hogy őket folyamatosan el tudták adni nagyobb csapatoknak, mert nagyon tehetségesek voltak. Hogy mi a terv az ő eladásukkal, azt én annyira nem látom. Tehát az, hogy a Ciro Immobile ennek a csapatnak a támadó megoldása az idei szezonra, aki megsérült az első mérkőzésnek a felél környékén, és igazából most ezt tényleg próbálom a lehető legfinomabban megfogalmazni, kérlek, de hogy szerintem a Bologna őszintén megvalva jobban járt azzal, hogy Ciro Immobile megsérült, és a Castrónak kell majd játszani a csatárként, mert egyszerűen ez az elképesztő idős Ciro Immobile, hát próbálta azt a Bologna, hogy a jobb oldalon valahogy megtalálják, vagy a szélső középhátvédet megtalálják szabadon, és onnan ívelgetik fölfelé a Ciro Immobile elé, hogy majd ő indul területbe. Hát ezt azért ezzel az idős Ciro Immobilével szerintem nem kéne eljátszani semmiféle támadó potenciálként, és sokkal jobbat tesz ennek a csapatnak, hogyha nem ezekkel van tele nyomkodva. Bernardeschi jött még, aki támadó erősítésű is visszatért Észak-Amerikából, hogy akkor ő most megváltja újra a szériát. Hát annyira ezt sem látom, hogy ki fog jönni ebben a szezonban.
Én annyiban nem értem a Bolognának az építkezését, hogy eddig, amit láttunk tőlük, az, hogy alsó polcokra elhoznak tök jó játékosokat, amiben tök jó potenciál van, van egy olyan edző és van egy olyan struktúra, ami ezt ki tudja maximalizálni, és ez jól néz ki. Most meg ez a visszahozzuk az Immobilét, meg a Bernardeschit, ez nem tudom honnan jött, vagy nem tudom ez ilyen, milyen bugyorba jött, melyik helyről, de hogy érthetetlen számomra, mert ők már nem lehet olyan értékesíteni őket, mint amit a többieknél a sztár, vagy a legjobb játékosan meg szokták csinálni, de nincs is már bennük az a sebesség, ami kell ebbe a csapatba. Tehát ez egy dinamikus csapat, amit Itáliában játszatni akar. Itt nem az van, hogy visszaállunk, aztán majd nem tudom, az Internél ez tök jól működik egy Csáhanoglu még bőven, mivel hogy ők lassítják a játékot, ők labdát akarnak birtokolni. Ez a Bologna meg rohan, mint az állat, amikor labda nálunk is van, meg labda nélkül is. Hát ebben már nem annyira jó egy 30 pluszos kiüregedő csatár meg szélső.
Na, akkor mondjatok szavakat még itt a meccsel kapcsolatban, aztán utána robogunk is tovább.
Én azt mondom, hogy a meccs, amit nem fogsz nézni, pedig kéne.
Ó.
Az jó.
Bencénél besült.
Igen.
Köszi.
Három,
valami
kettő,
ilyesmit akartam
egy.
Mondani. Menjünk tovább. Nem, nem fog semmi
ilyen
izgalmas.
Ilyen nincs. A Piti nem tökéletes, egy szót nem fog mondani, úgyhogy most mondanod kell
ja,
valamit.
Hogy én most alásom az egész igen, koncepciót, igen, hogyha igen, nem mondok semmit. Pedig milyen jól kezdődött a popcornnal.
Mondhatsz, hogy nem tudom, kürtös kalács vagy bármi.
Kürtős kalács? És az milyen formában nem fog tudom, kapcsolódni ez a meccshez? Ne, látványosság tényleg. Tehát ezt a meccset, hogyha tudjátok nézni hétvégén, akkor nézzétek meg.
Nézzétek el majd a Liverpool-Arzenát. Yeah. Álkérdés, egy kis alákérdezés.
Hát,
ez egy ilyen általános tudat, hogyha mestereltetek volna, akkor is jó lett volna.
Hogyha a Pete-nek a mozdulataitól fogom látni a pályát, akkor mindenképpen fogjuk nézni.
Fú, az kemény lesz.
Hát az kemény lesz, főleg ott a sajtó részlegből. Szerintem ezt a meccset mindenki nézni fogja Magyarországon kb. Tehát, hogy ez...
Hol látjuk majd Dominikot?
Hát ez egy jó kérdés, hogy hol látjuk Dominikot, mert hogy azért az előző meccsen, ugye a Newcastle ellen ott egy jobb oldali védő volt, ja, erről szólt minden.
Bocsánat, nem indokoltunk, de szerintem egyértelmű, hogy miért a Liverpool-Arzenál meccs most, amiről beszélünk a Premier League kapcsán. Igen, bocsánat, folytasd már.
Igen, én azt gondolom, hogy jól játszott jobb oldali védőként Dominik, és ebben a pillanatban a legjobb opciója volt a Liverpoolnak, mert nem voltak elérhetők, gyakorlatilag senki, akit tudna játszani. De én azt remélem, vagy azt gondolom, hogy az Arzenál ellen már középpályán fogjuk őt látni, főleg azért, mert az Arzenálnak a fizikalitása ellen ugyanúgy, ahogy a Newcastle ellen is, nagyon kellene középre, centrális zónákba olyan játékos, aki tud futni, tud ütközni. Ha McAllister nincs, már pedig nagyon nagy kérdés, hogy McAllister van-e vagy nincs, akkor igazából Curtis Jonesnak azt látjuk, hogy nagyon jól tud labdát tartani nyomás alatt, megtartani a labdákat, lassítani a játékot, de amikor ütközni kell, azért nem az a legnagyobb erőssége. A Dominik pedig hozza azt a futómennyiséget a középpályán, és most a szélén is láttuk, hogy hozta ezt a futómennyiséget, ami kell a Liverpoolnak. Én azt gondolom, hogy tök jól lenne őt középen, ha Bradley mondjuk tud 90 percet játszani, mert ez egy hatalmas kérdés, hogy tud-e ennyit játszani.
Vagy kockáztatsz egy Joe Gomez-zel például. Hát, ami ugyanúgy nagy kérdés, hogy
biztos,
hogy tud-e
90
percet
játszani.
Játszani.
Szóval az azt nem kérdés, de simán tudom képzelni, Dominik megint emiatt jobb oldali védő lesz, mert azt fogja mondani Slott, hogy figyeljetek, nem tudok mit csinálni ebben, mert nem bízom abban, hogy kibírják a játékosom, és azt nem akarja, hogy akkor a 22. percben Bradley megsérül, és akkor bele kell nyúlni az egész rendszerbe. De, és hogyha az lesz, hogy jobb oldali védőként van a Dominik, és ami hasonlót látunk, mint az előző meccsen a Liverpooltól, akkor én azt mondom, hogy az Arsenal itt masszív esélyes ezen a mérkőzésen.
Nekem óriási esélye van szerintem is az Arsenalnak.
Még úgy is, hogy tényleg, nem tudom, két forduló ment le, és látjuk a sérülteknek a listáját az Arsenalnál?
Az a helyzet, hogy az Arsenal ezzel a nyári átigazolási időszakkal sokkal inkább fel van készülve ezekre az eseményekre, mint amennyire Liverpool arra, hogy éppen most nincsen egészséges jobb hátvédje, vagy legalábbis úgy tűnik. Az Arsenalban ott van Madueke, aki fog tudni játszani Saka helyett. Most már az Eze végigjegyzette velük a hetet, ő játszott a Crystal Palace-ban, végignyomta a felkészülést, tehát alapvetően egyébként meccskész lenne arra, hogy akár már most bekerüljön az Arsenal kezdőcsapatába.
Már van szurkolóidala, már minden van. Nem bírom kivenni a fejemből egész héten, megmondom őszintén, így beköltözött az agyomba az
hát az, az a baj, hogy az ez is szóvicek nekünk is beköltöztek.
Tudom,
a héten
azt hallottam,
a
de azt már múltkor is, meg igen, a vissza, jó, a vissza volt múltkor nagyon az alja. Na igen, bocsánat.
Jó, hát majd egyszer megunjuk ezt is, vagy nem, nem tudom. Szóval én szerintem az Arsenalnak itt abszolút megvannak a fegyverei arra, hogy bántsák a Liverpoolt, és tényleg, hogyha azt fogjuk látni, már pedig én nem nagyon tudom, hogy miért változna az, amit láttunk az elmúlt két hétben a Liverpooltól, akkor az Arsenalnak ráadásul, amiben ők próbálnak az idei szezonban előrelépni, és amire ráment az egész nyaruk, hogy direktebbek tudjanak lenni, hogy tudjanak lefordulni, hogyha van terület, akkor meg tudják kontrázni az ellenfeleket, hogyha tényleg például az Eze, Madueke meg a Gyökeres fenn lesz egyszer a pályán, amire abszolút látok esélyt, hát akkor itt azért átmenetekből a Liverpoolnak nagyon nagy problémái lehetnek, és közben meg az Arsenalnak a védekezését pontosan ugyanannyira nehéz lesz feltörnie még ennek az elképesztő, tehetséges Liverpool támadósornak is.
Hát és a védekezés az egyik, mert ugye arra azért nem lehetett panasz az Arsenalnál az elmúlt időszakban sem, ugye csatárért kiáltott mindenki, és oké, tudom, hogy ki volt az ellenfél, de az első forduló kicsit nyögvényelős győzelme után azért ez önbizalmat is adhatott az Arsenalnak a második fordulós.
Igen,
határozott.
Persze. Határozott.
Magabiztos győzelem.
Na, köszönjük. Tehát egyértelműen a Leeds ellen mondjuk szerintem ez a kiesők ellen ezeknek a top csapatoknak az egy kiváló ilyen felhozó mérkőzés a hazai pályán, mert hogy itt lehet mutogatni igazából bármit, amit szeretném, mert ezek a csapatok teljesen esélytelenek ezeken a mérkőzéseken. Az Arsenal sokkal jobban nézett már ki, én nem azt mondom, hogy tökéletes volt, amit láttunk tőlük, de hogy nagyon sok lépéssel a Liverpool előtt állnak abban, hogy hogy áll össze ez a játékmodell, a rendszerük, az nem kérdés. Amit a Bence említett, hogy nekik az átigazási szezonjuk az kész van, és még nem beszéltünk Hinkapéről, aki, tehát az már tényleg kicsit ilyen, nem tudom, ilyen álomszerű, hogy akkor még a cserejátékosomat is lecserélem egy sokkal jobbra, hogy akár ő is kezdő lehessen.
Jó, hát az már a kókuszreszelék a cseresznyén lévő tejhabon. Tehát a teljesen felesleges a keret
vagy
számára.
Éhes vagy, gyanús.
Raknál kókuszreszeléket.
Nem, csak így volt jó.
Ezért mondom hülyeség. Ezért gondolom hülyeség. De azért, tehát 60 milliót költeni ezt a játékos, az egészen elképesztő luxus már, amit az Arsenal ugye megcsinál. És azért azért nagy kérdés szerintem, hogyha most az Eze, a Madueke együtt játszik itt a Gyökeressel, azért ha beszélgettünk a Liverpoolnál, nagyon sok a változó a kezdőben, hát azért az ők konkrétan egy hete ismerik egymást, vagy öt napja ismerik egymást, tehát azért az még több változó, úgyhogy Madueke nem játszott a Saka helyen még a Premier League-ben, ugye a Arsenalban. Azt is, hogy meg kell nézzük, hogy mi fog történni. Én nagyon remélem, hogy a Kerkeznek most egy sokkal jobb meccs lesz a Madueke ellen, olyan szempontból, hogy ha ő most ragadhat, mint a pióca a Madueke-re, az sokkal jobban áll neki. Nem tudom, most már a fizikalitásban nem fogja megverni a Madueke a párharcokban. Sebességből meg tudja verni, meg egyezőben meg tudja verni, ha sok helye van. De nem tudom, hogy a Liverpool fog-e most engedni sok helyet. Azért az előző szezonnak a lezárásánál, ugye volt egy Liverpool-Arsenal. Az első fél idő a Liverpoolnak elképesztően jól nézett ki, a második még inkább az Arsenal felé billent, ott is volt egy taktikai változtatások, de szerintem ez a kérdés, hogy az Arsenal kimegy emberig a Liverpool ellen, szerintem ez a legnagyobb kérdés a meccsen. Ha kimegy az Arsenal emberig a Liverpool ellen, akkor ez egy nyögvenyelős meccs, ez a Liverpoolnak is föl kell rúgdosni a labdákat. Azért azt látjuk, hogy Ekitike nem rossz a megtartásában, de azért nem egy annyira kiemelkedő játékos, hogy ő megtartsa a labdákat annyira elől. Wirtz pedig egyelőre ahhoz pehelysúlyú, hogy ott párharcokat nyerjen, főleg mondjuk ilyen Declan Rice-ok ellen.
Azért amikor a Zubimendi meg a Rice lesz körülötte, meg a Gabrielék megérkeznek, az szerintem nagyon kellemetlen tud lenni.
Igen, viszont ha az Arsenal bevállalja azt is, amit mondtunk, ez az átmenet dolgot, hogy akkor gyökeresen milyen jó lett itt az Eze és itt a Madueke, és itt lehet átmenet háborúzni, hát szerintem az Arsenal azt nem akarja ezen a meccsen őszintén. Tehát ha átmenet háború lesz, azt nem abban az Arsenal lebukik.
A gyömösszölést is el tudom képzelni, csak most ezzel a csapattal, az igazolásokkal sokkal több fegyvere van így bántani a Liverpoolt az Arsenalnak, mint mondjuk a tavalyi szezonokban, tavalyi
az
szezonban,
nem kérdés,
vagy az előző szezonokban.
Csak szerintem az Arsenalnak az a jó játék, hogyha az történik, hogy lassú ez a meccs, mert akkor a Liverpool tud szenvedni nagyon masszívan egyelőre, mert szerintem nincsenek meg a kialakult játékkapcsolatok, rendszerek még jól működnek. Viszont ha átmegyünk ebbe a csapkodásba, a pillanat alatt a Wirtz meg az Ekitike az, hogy feltámadnak, meg a Hákpó meg a Szállalant, ha már lehet rohanni, akkor már futhat föl a Kerkez is a szélen, hogyha átmenetek
vannak. Van a két szélsőség között azért valamiféle átmenet, és az Arsenalban inkább ezt látom, hogy azért nem akarják végig rohanni a meccseket, de van olyan pillanat, amikor el akarnak indulni, amikor máskor visszafordultak volna, vagy csak megszerzik a labdát, és utána tovább passzolgatják, fölviszik szépen lassan, és van olyan pillanat, amikor most inkább el akarnak indulni, és teszik befelé a gyökeres elé a labdát. A Madueke elképesztő jó tényleg ilyen direkt támadásokban, tavaly volt az egyik legjobb lövéseket kialakítani, helyzeteket kialakítani ilyen direkt támadásokból, az ezzel megbeszéltük már gyakorlatilag az összes műsorunkban azt, hogy mennyire kiváló ebben a tekintetben a Crystal Palace-ban. Úgyhogy értem, hogy miért mondod, én szerintem az sem annyira jó az Arsenalnak, hogyha hagyják, hogy a Liverpool adott esetben birtokolja a labdát és lassítsák, mert annyira sok támadó tehetség van ebben a Liverpoolban, hogy tényleg lehet, hogy most éppen a Háfenberg megint segbe fogja rúgni a labdát, vagy a Szoboszlai Dominik, vagy a Mohamed Salah, vagy valaki segbe fogja rúgni a labdát, és akkor utána meg az Arsenalnak kell rohannia a meccs után.
És arról meg nem beszéltünk, hogy tényleg a szezon ilyen korai szakaszában egy ilyen rangadó, és utána ugye jön a válogatott szünet, tehát hogy azért lendíthet bármelyik csapaton, hogyha ezt most itt meg tudja nyerni.
Ez az nem kérdés, azért most meg fogja határozni, hogy ki az, aki jobban kezdte a szezont, mert ezt fogja meghatározni, mert mindkét csapatnak az első két meccse, de főleg igazából fordítva az első meccs a Liverpoolnak, az első meccs az Arsenalnak, a Liverpoolnak a másik nagyon dadogós volt. Uh-huh. És akkor most meglátjuk, hogy ki az, aki jobban jön ki ebből. Én egy dolgot nagyon várok ezen a meccsen. Én tavaly, amikor ki voltam a szezonban az Evertoni rangadón, a Liverpool, stadionban az Anfield-en, az nekem nagyon nagy csalódás volt a hangulat szempontjából. Kifejezetten olyan, néha ment a Nunez dal, és ennyi volt nagyjából a hang. Igazából tényleg nem volt egy nagy szurkolás. Nem is volt egy jó meccs, hogy a Liverpool begyömöszölte, meg összehozta a győzelmet. Na, de ezen a meccsen nagyon érdekezni a Anfield-nek, amiről mindenki beszél, hogy az Anfield, hogyha hozza azt, amit ő tud hozni, akkor viszont brutális minden ellenfélnek.
Hát ezen...
Te már hangolsz már?
Személyesen tudsz változtatni.
Igen,
azt a szituáción.
Melyik dallal készülsz?
Én ott fogom integetni mindenki, hogy na most akkor kezdjük el ezt a dalt.
Most képzeljétek el, hogy ott fogok ülni.
Jó, jön a Fun Dike Song.
Figyelni
a mutogatós meg a karmester
igen,
között.
És így nézni fogom, hogy te jó ég, hova kerültem.
Az önjelölt edző és a karmester között.
A karmestert azt másra hagyom, de igazából inkább arra gondolok itt, hogy ha azt fogja hozni a Liverpool, hogy azokban a percekben, amikor átmenet háború lesz, akkor az Anfield az jönni fog, és azt gondolom, hogy az Arsenal jönni fognak egy ilyen rangadón, akkor azért kíváncsi vagyok, hogy az Arsenalnak ez a most már egy nagyon sok változás lesz a kezdőjében, nagyon jó eséllyel, az mennyire bírják el, vagy mennyire nem bírják el. Én tovább is azt mondom, hogy Arteta szerintem lassítani akarja ezt a meccset, Sloppy gyorsítani, és azt fog nyerni, akik végül a csapatba kialakul, a két csapat között kialakul.
Mielőtt szavakat kérdeznék, Bence, akkor át is dobom neked ezt a kérdést. Szerinted hány változás lesz az Arsenal kezdőjében?
Az előző mérkőzéshez képest? Hát szerintem három biztos. De mondjuk ugye ebből kettő a sérülés, tehát hogy ilyen
hát
szempontból...
Hát Ödegaard ugye nem 100%-ig kihagyja azt a meccset. Tehát ugye az bőven benne van, hogy
most az ezért föl tudott tenni igazából az ő helyetteseként is, meg föl tudott tenni balszélsőként is, a Gabriel Martin, hogy pont ugyanannyira jó, hogyha területbe lehet indulni.
Én nem gondolom, hogy ezzel kezdeni fog, ha az Ödegaard egészséges. Tehát én azt gondolom, hogy Ödegaard játszani fog, és akkor ezzel a padon lesz. Tehát nem fogod öt nap múlva berelni kezdőbe.
Az Arteta annyira bátor nem szokott lenni általában Premier League rangadókon. A Bajnokok Ligában Real Madrid-en azért volt már elképesztő domináns meccs. A Premier League-ben azért inkább konzervatívabb szokott lenni ilyen tényleg fontos meccseken, viszont ha van, amikor megvan a lehetősége, hogy már rögtön pont előnyhöz kerüljenek, vagy pont előnybe kerüljenek a nagy riválissal szemben, az éppen most itt van, és ahol lehet bántani Liverpoolt bármiféle kockázat nélkül, az szerintem pont ez a pillanat. Én ezért örülnék, hogyha adott esetben mondjuk egy picit ilyen bátrabb kezdőt tenne föl az Arsenal. Ettől nem biztos, hogy meg fog történni. Még egy dolog, szokás szerint Arsenal, nagy meccs, rangadó, Hát pontrugásokban is meg lehet a Liverpoolt védekező pontrugásokban firkálni. Azért a Van Dijknek elképesztő heroikus teljesítményt kell nyújtani a megint a levegőben, hogy a Kerke ezt a Wirtzet próbálják ők mégiscsak valahogy kiegyensúlyozni, és ebben azért, amikor majd meg fognak érkezni az Arsenalnak a gólemjai meg az óriásai, akkor abból is lehetnek problémák.
Na, mik a szavak?
Én azt mondom, hogy hangzavar. Uh-huh. És azt szeretném, hogy legyen egy olyan hangulat
ennek a meccs.
Ja. Hogy legyen olyan hangulata, mint a Newcastle teremtett a Liverpoolnak, mert ha az lesz, az szerintem az tényleg olyan szintet tud nyomni egy csapaton, mint amit láttuk különben, tehát hogy kellnek hozzá a játékosok, jó taktika, minden, de ha érkezik egy ilyen hangulat egy csapathoz, az tényleg tud hozzáadni egy teljesítmény, ez egy 10-20%-ot, amit bőven eldönt meccseket.
Nekem az esély, és ez leginkább az Arsenalra vonatkozik, mind amiről beszéltünk. Itt megvan az esély, hogy pontelőnybe kerüljenek, hogy bántsák közvetlen meccsen a legnagyobb riválisukat a bajnoki címért, hogy egy picit ilyen lelkiállapoti előnybe kerüljenek még a válogatott szünet előtt. Szóval itt szerintem, hogyha tudna nyerni az Arsenal esetben valami dominánsabb teljesítménye, vagy nagyobb arányjal tudna nyerni, az nagyon sokat tudna nekik adni.
Nekem még egy dolog hozzá, igazából a taktikai evolúciója a Premier League-nek, ezt most szerintem nagyon érdekes lesz megfigyelni ezen a meccsen, hogy ugye azt látjuk, hogy most már a legtöbb átmenet, a legtöbb gyors védekezésből támadásba átrohanó támadás, az már tavalyi szezonban a Premier League-be volt. Az Arsenal, aki még egyelőre kerüli ezeket, és ők is
efelé, is csúsznak bele
efelé lépkednek, és ha ezt fogjuk látni, azt szerintem mocskos látványos lesz ennek a bajnokságnak, hogyha sokkal több ilyet fogunk látni mérkőzéseken, és kíváncsi vagyok, hogy most Arteta mire szavaz, hogy ő is belemegy egy kicsit ebbe a játékba, vagy pedig inkább visszahúzza
lobbát. Már kimádja ezt, hát előző héten megbeszéltétek, hogy ő a Bundesligáért rajong a Premier League-en kívül, ahol össze-vissza rohangálnak fejvesztve a csapatok, hát most teljesen Bundesligásodott a Premier League is.
Úgyhogy nézzétek ti is majd a meccset. A srácok a helyszínről fogják, de biztos, hogy otthonról is nagyon-nagyon izgalmas lesz. Remélem, hogy ezzel kapcsolatban sikerült meggyőznünk benneteket. Jó utat akkor nektek!
Köszönjük.
Élvezzétek, meg küldjetek jó sok anyagot haza. Jelentkezzetek be, csináljatok interjút, nem tudom, amit csak tudtok. Még nem tudom, hogy
jó van.
Jó?
Aztán... Mondtál, hogy szeretném ezt is, hogy hozzunk.
Igen, majd igen, de ezt megbeszéljük. Igen. Na, aztán utána tartunk egy pici szünetet, mert hogy a játékosok is, hát nem, ők nem pihennek, ők nem mennek válogatott szünetre.
Ők soha nem pihennek.
Egy kicsit addig megállunk, de utána jövünk majd vissza a Pre-Európa League-kel, és ti, mivel még?
Mindennel.
Mindennel?
És mi?
Elmondja még egyszer, premierleague.hu.
Premierleague.hu. Európa League is van. Premier League Extra és a Premier League főadás is.
Igen. Úgyhogy nézzétek a fiúkat, fizessetek elő, és hallgassátok, megnézzétek a tartalmakat, megnézzétek a meccseket, amiket ajánlottunk. Reméljük, hogy meggyőztünk titeket. Sziasztok!
Hello!